Sziasztok, ez itt a Dupla Tripla 189. kiadás. A Rév Dánielt és Vásárhelyi Tamást hallhatjátok. Egy golfpályán vesszük fel ezúttal egy futgolf verseny előtt ezt a podcastet. De még a videóton Vidi FC, bocsánat, mérkőzése előtt.
Mol
Vidi FC.
Így teljesen ha szabad kérnem.
Iazvédó. Szóval kedreggel vesszük fel ezt a podcastet, úgyhogy kezdjük is akkor a Vidinek az esélyeivel, a mérkőzésével. Én kint voltam tegnap, múlt héten a Grupa Marinában, az első mérkőzésen. Nem tűnt annyira reménytelennek a Vidi helyzete. Ha nincs a kiállítás, ezt gondolom sokan elmondták a meccs után, valószínűleg szorosabb a végeredmény. Viszont kettőt kéne lőni Athénban 40 ezer néző előtt az AEK-nek. Ez utóbbi nem tűnik olyan könnyű feladatnak.
Nem, de egyrészt volt már ilyen, hogy ilyen szintű feladatot megoldott a Vidi. Szerintem a Bordeaux nem egy rosszabb csapat, mint az AEK Athén. Másrészt meg a kiállítás, szerintem az egész ilyen kocasport társadalom, vagy kocasport rajongói társadalomban egy ilyen elég éles határvonalat húzott emberek között, mert nagyon sokan gondolják azt, hogy ez egy szemét módon elcsalt ítélet. Nagyon sokan gondolják azt, hogy de hát megtapostatok jogos. Minden igaz, akkor ugyanez a bíró nem fújta be azt a Lajun Neymar esetet a VB-n, ami ugye elég nagy nyilvánosságot kapott azért, mert Neymar utána eljátszotta, hogy ő a hal, akit kifogtak a Dunából. Nem tudom őszintén szólva, hogy ez most tényleg jó ítélet volt, vagy nem. Az is biztos, hogy, hogy azokban az emberekben, akik mondjuk ilyen mondjuk úgy kormánykritikusak, vagy szkeptikusak a kormánnyal kapcsolatban, ők például biztosan belelátnak olyan dolgokat is, hogy hát az M4-en nem lehet azt mondani, hogy ez piros lap volt, mert akkor majd leszólnak, hogy ez így nem. Szóval vannak furcsaságok ebben a történetben, amik abszolút magyar specifikusak, de szerintem ha magát az eseményt nézzük, akkor én nem éreztem ezt piros lapnak.
Szerintem viszont egy olyan szempontból nagyszerű állatorvosi ló, amikor a világbajnokság idején többször beszélgettünk a videóbíró intézményéről, és akkor én mondtam, hogy igazán azért nehéz a videóbíró, mert hogyha van egy eset, amit kilassítanak 25-ször, én is hallottam 30 féle verziót, hogy ez most milyen, nyilván egyik az volt, hogy nem szabálytalanság, másik, hogy szabálytalanság sárga lap, a harmadik meg a szabálytalanság piros, nagyjából ez a három kategória létezik, de ha megnézni egy ilyen statisztikai elosztást, mondjuk lenne szerintem 15%, aki szerint semmi nem volt, 45, aki azt mondja, hogy sárga lap, a többi meg az, hogy piros. Tehát, hogyha hiába van videóbíró, akárhány szögből végignézel egy ilyen esetet, ez nem olyan, mint a teniszben a sólyomszám, hogy kint volt, vagy bent volt, nem exakt, nem egyértelmű. Azt meg, hogy milyen szándéka volt a játékosnak, azt rohadt nehéz szerintem megítélni. Én ott a helyszínen egyébként úgy ítéltem meg, hogy keményen oda akarta tenni a labda elé a lábát a huszti. 24. percben kis tekintélyteremtés, nehogy már görögök elmenjenek, és véletlenül rossz helyre csúszott. Szerintem ennyi. Én nem láttam benne simán egyébként lehet szándékosságot, ugyanakkor meg a játékvezetőnek valamit döntenie kell, ő ezt ítélte meg. Ez van.
Igen, és viszont innentől kezdve meg azért azt el kell engedni, hogy ha így van, ha úgy van, mert ezek hülyeségek. Nem így volt. Én nem látom egyébként reménytelennek a Vidi helyzetét. A Vidi játéka azért az nem egy ilyen behúzódunk, védekezünk, és aztán lesz egy helyzet a meccsen, azt ki kell használni játék, hanem azért a Vidi játékában benne van az, hogy ők lőnek akár három gólt idegenben. Nyilván nagyon jó helyzet kihasználás kell hozzá, de benne lehet. És egyébként meg nem is feltétlenül gondolom azt, hogy a Vidinek a BL-ben a helye, tehát ugye az EL csoportkör az ezzel azzal, hogy idáig eljutottak, az már megvan, az sokkal inkább egy magyar bajnoknak a terepe szerintem, olyan csapatok között, amelyeknek egy része mondjuk nagyobb csapat, de nem veszi olyan komolyan, legalábbis még a csoportkör biztos nem az EL-ben. Szerintem sokkal több értelme van játszani ilyen genkekkel, meg közepes európai bajnokságok közepes csapataival. Jó, és nyilván lehet az Arsenal is ide tud jönni, meg a Milán is ide tud jönni, tehát még nagy csapatok is jöhetnek. De szerintem sokkal több értelme van fejlődési szempontból ezekkel a közepes országokkal játszani meccseket, mint mondjuk egy Barcelonát, vagy egy Real Madridot ide itt vendégül látni. Nyilván PR szempontból az utóbbi az érdekesebb, de
igen, hát alapvetően ezért a nagy pénz az megvan már az elcsoportkörrel is szerintem, tehát az a pénz, amivel egy következő lépcsőfokra lehet lépni. Engem picit az lepett meg, hogy most nem volt az előző továbbjutás és a mostani között plusz igazolás. Tegnap egy bosnyák válogatott csatárt igazolt a Vidi, de ő ugye nem játszott még a ma esti mérkőzésen, tehát én azt gondoltam volna, hogyha van ez a 2,5 milliárd, amit már biztosan a zsákban lehet tudni, akkor esetleg itt hirtelen vesznek olyan meghatározó egy-két játékost, akivel több szansz van.
Azért nem olyan könnyű olyan meghatározó
valószínűleg igen.
Venni augusztus 20-án, 10-án.
Hát ha van pénz, akkor lehet.
Igen, de nem is a pénz kérdés annyira, hanem az, hogy azért aki tényleg jó játékos, meg olyan szellemű játékos, aki jót tesz egy csapatnak, ezek az emberek szerintem már szerződés alatt állnak, és valószínűleg jó, hogy 2,5 milliárd forint az sok pénz, de az 8 millió euró. És azért 8 millió euró egy foci átigazolási piacon az nem a világ összes pénze.
Milyen jól számolsz át itt milliárd és millió között euró forint viszonylatban, csak nem napi szinten csinálod ez, Danikám?
De ebből élek, hogy árfolyamokon lovagolok.
Na, szóval egy tipp még a ma esti meccsre, ha Ekvidi.
Nem tök mindegy igazából. Hát az nyilván nagyon nagy bravúr lenne, hogyha a Vidi tovább tudna jutni. Ha ilyen die fighting, tehát ez a szimpatikus küzdős kis csapat módjára kiesnek, azzal sincs baj. Az egyetlen baj, ami lehet, az az, hogy ezek a szerb öreg fiúk válogatottból ide került emberek, ezek iszonyú tahó módjára fognak viselkedni, amikor már biztossá válik a kiesés, és rugdosódnak, meg köpködnek, meg mit tudom én, micsoda. Ami azért szerintem Danko Lazovicstól például nem áll túl távol az, hogy ő megtoroljon vereségeket, úgyhogy ezt az egyet szeretném, hogy ne történjen ezen kívül, szerintem majdnem mindegy tényleg. És valószínűleg sportszakmailag az EL az még jobb is lenne a Vidinek.
Szerintem lesz egy olyan negyed óra, 20 perc, amikor reménykedhetünk majd, tehát vagy vezet a Vidi 1-0-ra, vagy 1-1 lesz a meccs állása, de végje az vagy 2-1 vagy Zalaeknek, vagy 2-2. Én ezt tippelem.
Lehet.
Ma estére. Tippelnünk viszont már nem kell a kajakkenu világbajnokság kapcsán, hiszen véget ért a portugáliai Montemoro Velhóban a VB. 6 aranyérem, kajakkenu szinten világbajnokságon ez úgy mondjuk közepes teljesítmény, több mint tavaly, de a csúcstól elmarad, viszont ami talán sokkal fontosabb így az olimpiai ciklus felénél, hogy 3 olimpiai számban volt aranyérem, egy ezüst és egy bronz még az olimpiai számokat tekintve. Ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy ha nincs Kozák Danuta, ugye abban a 3 számban szerezték az olimpiai számos aranyérmeket, ahol ő is lapátolt, akkor bizony arany nélkül
zárna a magyar
csapat.
Nem?
Igen, körülbelül. Úgyhogy örülünk Danutának, hogy visszatért a gyermekszületést követően.
Egyébként azt tegyük hozzá, hogy lehet, hogy ezekben a számokban, ha nem ül a hajóban, akkor is minimum érmek vannak, mert azért tudjuk, hogy a női kajak szakágunk az elég erős. Hát, nem tudom, az igazság, hogy engem már egy kajakkenu világbajnokság se tud egy picit se lekötni, mert minden évben ez az éremhalmozás, meg verjük a mellünket, és értem, hogy egy olimpiai sportág világbajnoksága, még akkor is, ha évenként rendezik, ez igenis egy fontos sportesemény, de valahogy az én inger küszöbömet nem annyira éri el. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, lehet, hogy az, hogy Magyarországon vannak 10, meg 20, meg 30 sokszoros világbajnokok, és azért ez kicsit nyilván degradálja egy sportág értékét, hogyha még ha kiemelkedő klasszis is vagy, de 30-valahány világbajnoki címet szerzel. Nem tudom, de ettől függetlenül nyilván lehet örülni ezeknek az eredményeknek, meg fontos az, hogy legalább az olimpiára megint egy olyan ütőképes csapat kiálljon, akik igenis aranyesélyesek, igenis éremesélyesek a számok többségében, mert ha kajakkenuban nem leszünk jók, akkor miben leszünk?
Igen, hát ugye elég masszívan számítunk aranyérmekre, ami nekem egyébként így kívülállóként szakmai tanulság volt. Egyrészt az, hogy az új-zélandiak bődületesen jönnek fel a női mezőnyben. Tehát még mondjuk 4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy van egy szem Liza Carringtonjuk, aki a 201-est elviszi, és ott azért nem nagyon enged mást a húsos fazék közelébe. Most már szépen csipegetik a párosban és a 4-esben is az eredményeket. Ugye 13 meg 23 ezreddel vertik őket a párosban, illetőleg a 4-esben, tehát nagyon-nagyon közel vannak a magyar csúcs teljesítményhez. Ez egy szempontból jó lehet nekünk, hogy látjuk azt, hogy nem szabad itt a babérokon ülni. Nem hiszem, hogy persze ott ülnének a lányok, de azért ez egy komoly kihívás lesz majd az új-zélandiaktól. Ugye Carrington bevállalta a 4 számot, amit Kozák Danuta nem vállalt, ő Danuta a 201-est azt elengedte 200 méteren. tehát a rövidebbik távon. Carrington viszont ezt megnyerte, és az összes többi távon meg ugye, a jeik mögött végzett. És férfi vonalon pedig engem, ami meglepett, ugye én sem láttam minden VB-t elejétől a végéig, de hogy a spanyol férfiak iszonyatosan följöttek kajakban, az a szembeötlő volt, hogy aranyérmeket szereztek, és szinte minden számban volt döntősük.
Nem tudom, hogy a kajak vagy a kenu, de az egyiknek az a neve spanyolul, hogy piraguismo, ami szerintem egy egészen remek hangzású név, és ráadásul egy ügybetű van benne írásban, ami még remekebbé teszi a dolgot. Azért a spanyol sportban is vannak ilyen hullámzások, hogy bizonyos korszakokban mindig nagyon fölfelé mennek, és aztán néha kicsit lefelé, pályakerékpárban is iszonyú hullámzóak. Lehet, hogy ez most egy olyan olimpiai ciklus, ahol a spanyolokkal számolni kell, és aztán meg 3 év múlva eltűnnek. Ezért mondtam azt, hogy ha kajakenuban nem vagyunk jók, akkor miben, mert a magyar sport szempontból viszont ez egy ilyen állandó dolog, hogy a kajakkenú csapatunk az erős.
Azt nem tudom, hogy mennyire van összefüggésben ez a spanyol feljövetel, hogy az ICF-nek spanyol elnöke van.
Hát,
valami szerepe biztos van ebben.
Már az összeesküvés elméleteket kezdett?
Nem, gyártam. Csak hogy több pénzt, vagy több lobby, több szakmát tolnak bele a sportákba. Tehát ez szerintem lehet egy ilyen húzóerő az egész mögött. Ők is úgy kezdték, mint ahogy az új-zélandiak, hogy a 200 métereken voltak jók, és most már a hosszabb távokon is. Tehát egy ilyen szempontból a 200 egyfajta kapunyító volt mind a két nemzet előtt, azt hiszem.
Könnyebb fölkészülni szerintem egy 200 méteres versenyre, mint egy ezresre.
De vajon mennyire könnyű fölkészülni a tenisz Davis kupára, hogyha...
Jó, az egy szép kóla. Az hogyha... a baj, hogy én most már többet tudok erről a témáról, mint amennyit mondani szabad. Mert itt azért a szerkesztőségünkben ez egy eléggé kurrens dolog, és napról napra beszélünk róla. Hát, ja, ez egy szép történet tényleg, és lehet, nagyon sok próérv van amellett, amit a mostani kormány a 2011-től lényegében elkezdett a sporttal kapcsolatban, sportfinanszírozással kapcsolatban csinálni, viszont van néhány kontra, és az a néhány kontra az olyan szinten rontja el az összképet, hogy ez valami egészen elképesztő, és itt megint erről van szó, hogy... Anélkül, hogy neveket és konkrét összegeket említenék, hogy mióta rászakadt a Dagobert bácsinak a széfje a magyar sportra, azóta mindenki a maga kis szeletkéjét ki akarja venni ebből, és ez áll az egész történetnek a hátterében.
Hát erre mondják azt, hogy ugye két probléma van, hogyha van pénz, meg hogyha nincs pénz.
Igen. És tényleg egyébként ahhoz képest még ilyen vicces összegek vannak. Tehát mondjuk a síszövetségben, ami volt, hogy itt évi 150 millió körüli összegen ment az, hogy iszonyatosan összeveszett egymással a magyar sísport, amiben egyébként 24 ember van körülbelül. Teniszben azért ennél több. Teniszben még az összegek is nagyobbak ennél, de hát nem tudom, hogy miért nem lehet. Tényleg ráadásul van egy alapvetően sikeres helyzet, ahol a Fucsovics Marci vezette Davis Kupa csapat, gyakorlatilag tényleg sikerre halmozott, hát most nem vertük meg a tavalyi döntős belgákat idegenben. Úgyhogy Marci akkor éppen nem volt nagy formában, amennyire emlékszem. Na bum, mondhatnám. Most ráadásul egy új rendszer következik, tehát beszéltem Köves Gáborra, és azt mondta, hogy szerinte jó eséllyel akkor is benne leszünk ebben a 24-es első csoportban, ami jövőre versenyezni fog a Davis kupában, hogyha kikapunk a csehektől. Hát olyan nagyon sok tétje nincsen a dolognak, de ha nyernénk, akkor biztos benne lennénk. Csak hát az a tét, hogy tényleg itt van egy jól működő, meglévő csapat, ami nagyon sikeres két évet tud maga mögött, és egyszer csak így ebbe az egészbe jön egy ilyen bombaként egy Facebook poszt. Nem tudom, tehát ugye itt a két érv van, vagy két oldal van itt is. Az egyik oldal azt mondja, hogy Facebookon kommunikálni egymással az nem túl elegáns, a másik oldal meg azt mondja, hogy hát már biztos minden lehetséges kommunikációs utat kipróbáltak a marciék, hogy az igényeiket megpróbálják érvényesíteni, és végső elkeseredésében jutott el a Facebookhoz. Az ember végső elkeseredésében nem a US Open előtt két nappal ír ki egy ilyen posztot, majd ugye jött erre Babos Timi, majd ugye jött Temesvári Andreáik, mindenkinek, tehát ez egy összekoordinált kommunikációs kampány, ami pont azt használja ki, hogy a US Open miatt a szokottnál nagyobb figyelem van a magyar teniszen, szerintem.
Te sokat tudsz, keveset mondasz, én keveset tudok, próbálok sokat mondani.
Jó.
Az én olvasatomban ez nagyjából hasonlóképpen nézhet ki, hogy ugye mindig szoktunk ilyen sportági piramisról beszélni, hogy az az egészséges rendszer, hogyha vannak alul sokan, akik játszanak, fölötte akik versenyeznek, még följebb akik élversenyzők, hogy ebből élnek, és a csúcsán van mondjuk Babos Tímea meg Fucsovics Márton a legjobbak. A csúcsa az tökéletesen megvan az egésznek, és most, amit ugye főleg Temesvári Andrejék pontosítottak ebben a Fucsovics-féle Facebook üzenetben, az nagyjából nekem úgy jött le, hogy a piramisnak gyakorlatilag az aljára nem jut ebből a nagy összegből. Ugye a kritika nagy része az volt, hogy miért kell versenyeket rendezni 100 milliókért, úgy, hogy nem mondjuk egy fix teniszcentrum épül föl, hanem mondjuk ideiglenes versenyhelyszínek vannak. A Cselek elleni mérkőzést is egyébként egy ilyen helyszínen játsszák majd a Lurdi háznál, tehát a sok 100 millió elfolyik úgymond olyan dolgokra, amiből nem lesz állandó haszna a magyar tenisznek,
teljesen
racionális érv. Én azt sajnálom, hogy nincs kommunikáció házon belül, vagy nekem így az álláspontokból úgy tűnt, mintha nem nagyon beszélgettek volna egymással a felek, vagy van egy ilyen árokásás, és akkor mindenki benne van a saját életében, és akkor most az egyik oldalról jött egy sorozat, és a másik oldal meg majd megpróbál visszasorozni, vagy majd valahogy elkenni az egészet. Tehát ez mindig rossz, hogyha már nyilvánosság előtt van a kommunikáció.
Sorozni vagy sorosozni? Ez a nem mindegy.
Ebben már nem menjünk bele ilyen mélységébe. Szóval nem, én se örülök neki, hogy ez ilyen szintre jutott. Ugyanakkor, ha meg lehet, hogy ez a 21. századnak a kommunikációs módszere, lásd Hosszú Katinka, hogy
igen,
Facebookon kommunikálunk.
Az se szimpatikus, hogy Hosszú Katinka Facebookon
tudom,
kommunikál.
Nekem sem.
És a sajtó, tehát tényleg a sajtónak van egy olyan feladata, hogy leírja mondjuk azt, hogy mind a két fél mit gondol egy adott eseményről. Csak éppen, hogyha az egyik fél leírja a Facebookon, a másik pedig nem szeretne, akkor ugye egy egyoldalú vélemény jelenik meg. Hogyha az egész ez a sajton keresztül menne, és mind a két fél egy újságírónak elmondaná, mondjuk egy pártatlan újságírónak azt, hogy mit gondol erről az egészről, és ebből kerekedne egy cikk, akkor az sokkal pártatlanabb és szélesebb tájékozódást jelentene egy szurkoló számára, mint az, hogy a Marci valamit leír a Facebookon. Már ha a Marci írja.
Igen, ez picit úgy néz ki, mintha egy bírósági tárgyalás az úgy működne, hogy mondjuk a vádlott elmondja a saját érveit, és utána nem lehet kérdezni tőle. Mert ugye ezzel a Facebook kommunikációval azt zárják ki, hogy lehessen viszont kérdezni. Tehát, hogyha te mondjuk leírsz egy olyan mondatot, ami összességében igaz, amit leírtál, de nem teljesen fedi a valóságot, akkor rá lehetne kérdezni, hogy oké, az ott mondjuk 100 millió, de azért 100 millió, mert valami plusz információ, és akkor már ugye a másiknak lenne egy információ többlete. Tehát azért ez picit így lezárja a visszakérdezésnek, meg az érvelésnek a lehetőséget, hogyha te egy oldalon nyilatkozatot közölsz, hogy akkor ez a te igazságod, a másik oldal meg nyilván próbál valami mást közölni.
Igen, ez így van.
Úgyhogy ez mondjuk egy, remélem, hogy nem 21. századi tendencia, hogy ez lesz majd mindenhol, de valószínűleg így könnyebb mondjuk követ dobni a állóvízbe, hogyha...
Hát az biztos.
Ha csak te kommunikálsz kifelé.
Az biztos, és ráadásul ugye manapság már abban a korban, amikor mondjuk az Egyesült Államok elnöke is a Twitteren rendszeresen kommunikál nem azt mondom, hogy alattvalóival, a választópolgárokkal, és ezt az amerikai hírcsatornák orba szájba idézgetik, és próbálják elemezgetni, hogy ez a tweet, ez most mit jelenthet, meg ilyesmi. Ebben a korban tényleg, hogyha egy Facebook oldalon valamit lehozol, és megvan az alapszikra, hogy mondjuk felkapja valamelyik portál, olvasott portál, akkor végigmegy az egész magyar sajtóban. Volt egy, mostanában olvastam egy interjút Pósfai Gáborral, aki nekem még Decathlonban volt. Tehát nem közvetlen, de ő volt az országigazgató az időszak nagy részében, amikor én ott dolgoztam. És egyébként egy elég korrekt embernek ismertem őt meg. Vele... Ja igen, neki volt egy Facebook posztja még valamilyen politikai kérdésben, és ugye ilyen több ezeren megosztották, minden magyar kormány vagy ellenzéki portál az interjút kért tőle, meg ilyesmit, tehát önálló életre tudnak kelni ezek a Facebook posztok, borzasztó könnyedén
Igen, és ez szerintem olyan szempontból, egyrészt tehát a terjedési sebesség szempontjából jó, hogyha te valamit el akarsz terjeszteni nagyobb közönség felé, valószínűleg ez egy jobb módszer, mint hogyha azt mondod, hogy bemész valamelyik tévébe és nyilatkozol, mert azt látják 20 ezeren vagy 30 ezeren, így viszont villámgyorsan el tud terjedni egy óra alatt is. Viszont a másik, az szerintem egy bumeráng effektusa lesz majd ezeknek, hogy lehet, hogy nem most, lehet, hogy mondjuk 10 év múlva, vagy mondjuk egy, mit tudom, és ilyen hosszú katinka viszonylatban, akár villámgyorsan is ezek, hogyha leírsz bizonyos nagyon karakteres véleményeket, dolgokat, az le van írva és ott van. Tehát tudsz visszahivatkozni, vagy hát, veszekedési igen. alap lehet úgymond később is, hogy öreg, te 2 évvel ezelőtt ezt írtad, most akkor miért ezt mondod?
Van egy ilyen Twitter oldal, hogy Old Player Tweets, ahol nem tudom, mondjuk Lakersbe igazol valaki, és akkor vagy először, mondjuk LeBron Lakersbe igazol, és 2 évvel korábban az egyik Lakers játékos azt írta, hogy a LeBron egy ilyen sztárpojáca, és nem is olyan jó játékos, és akkor előveszik ezeket a régi tweeteket. Igen.
Szóval ez szerintem így majd lesz ennek is egy ilyen írott verziója valószínűleg, hogy
szóval óvatosan a Facebook kommunikációval. Úgy tudnak jönni a magyar tenisz, hogy az a fejlődés, ami az elmúlt pár évben a Davis Kupa csapatra jellemző volt, az nem törik meg. Uh-huh. Ez szerintem az egész kérdésben a legfontosabb, és lehet, hogy a szövetségnek is a zsebébe kell nyúlnia, lehet, hogy Marciéknak is vissza kell venni kicsit az igényekből, valamiféle kompromisszumig eljutni, de hogyha Facebookon írogatunk posztokat, az nem kommunikáció, az egy oldalú dolog.
Igen, hát szerintem ez olyan, mint hogyha mondjuk párkapcsolatban valaki igen. pár egyik fele fölvet valamit, és ha másik értelmesen kommunikál és tud változtatni, vagy meg tudják beszélni, akkor az előre vihet. Viszont ha mondjuk ez tényleg úgy működik, hogy kiírod, hogy nem tudom, a párom ezt meg ezt csinálta, és ilyen hülye meg hülye, akkor az elég komoly árkokat tud ásni azért egy ilyen kapcsolatban, hogyha így működik. És ha már itt szóba hoztad, miközben vihogsz egy picikét,
mindegy, ez privát dolog.
Jó, akkor volt személyes élményed ezek szerint.
Hát ilyen. De neked is volt. 3 hónappal ezelőtt egy közös Viber csoportban történt hasonló. Azon igen. röhögök ennyi.
Na, szóval szóba hoztad az NBA-t, és akkor zárjuk NBA-vel, hiszen egy argentin klasszis, Manu Ginobili tegnap bejelentette, hogy befejezi a pályafutását, nem vág neki a következő NBA idényének. Egy korszakos, úgymond fehérbőrű kosárlabdázó zárja le a pályafutását, több mint másfél évtizedet húzott le az észak-amerikai profi bajnokságban, 4-szeres bajnok, legjobb 6. embernek választották, sokszor olimpiai bajnok, mindent nyert gyakorlatilag, azt hiszem Euroligát is nyert, ha jól emlékszem. Ginobili, szóval őt méltassuk egy picikét. Én néztem egyébként egy MT-s írt vele kapcsolatban, és érdekes személyes összefüggésre bukkantam, nevezetesen. Fölsorolták azokat, akik az NBA-ben ugye több mint 10 évet játszottak, és csak egy klubban húzták le a karrierjüket, és kiderült, hogy elég komoly korreláció van e között a csoport között, meg a között, akiket én szerettem, ugye John Stockton például, vagy Reggie Millert az Indianából emelték ki, vagy Kobe Bryantet, akik egy klubban húzták le teljes karrierjüket, és Ginobili is ez a kategória. Nem tudom, hogy nekem tudat alatt ezért voltak ők mindannyian szimpatikusak, vagy maguk maga a játék volt az, ami lenyűgözött, de nekem ez egy ilyen érdekes felismerés volt, hogy akik egy klubban játszottak hosszú időn keresztül, szinte valamennyien kedvenceim voltak annak idején.
Hát ezt te tudod megmondani, hogy itt van-e korreláció, vagy nem. Szerintem a klubhűség ez egy tök fontos dolog, és az amerikai sportokban nagyon nehéz klubhűnek lenni, tehát tényleg csapatonként szerintem egy-két olyan játékos van, aki van akkor a sztár, de közben mondjuk nem is. Tehát ugye az ott a probléma, hogyha valaki nagyon nagy sztár, iszonyatos pénzeket viszel a fizetési összbérköltségből, és szerintem ezt az egyensúlyt nehéz megtalálni, és szerintem Ginobili ilyen szempontból például tök érdekes, hogy ő borzasztó fontos játékos volt egy évtizeden keresztül a Spursben, de közben meg szerintem őről az sose volt az hír, hogy ő maxos szerződést kötött volna. Hát ő valószínűleg egy elég jól kereső kosárlabdázó, de azért nem a legjobban keresők közül való, és lehet, hogy ez is kellett ahhoz, hogy ő egy klubban tudja végigjátszani a pályafutását.
Hát igen, az kinek mi számít, hogy az számít, hogy most a bankszámlán mennyi összeg landol, de ez nekem mindig talány volt egyébként, hogyha már keresel mondjuk 100 ezer dollár fölött havonta, akkor onnantól már szinte hát ez a mindegy kategória.
Nagyon gyorsan végleg. Tegnap előtti Vuelta szakaszon volt egy ilyen sztori, hogy az akkor még csak szaúdi herceg, aki később király lett, a 70-es évektől kezdve Marbellában nyaralt, és ilyen napi 5 millió eurót vert el a kíséretével.
Azt hittem személyes példát fogsz hozni. Nem. Ha már itt a milliárdok szóba kerültek euróban.
Nem. Hát sajnos még a forint euró árfolyam változása nem hozott annyit a konyhára, hogy milliárdokról beszélsünk. Ginobili-t egyébként, képzeld el, hogy ez egyetlen egy kosárlabda mezem van, az egy Ginobili mez, amit még szerintem akkor kaptam édesapámtól, amikor az argentin válogatott ért el valami kiugró sikert.
Atén olimpia.
De igen, de szerintem kicsit később, nem tudom már, mindegy. Szóval van egy Ginobili mezem, és egyébként meg szerintem Ginobili-t nehéz nem szeretni.
Igen.
Úgyhogy nyilván szegényebb lesz a sportvilág azzal, hogy ő visszavonul, de hát mennyi idős? 40 körül van?
39-40, valami ilyesmi.
Tehát azért ebben a korban már szerintem a kosárlabda az nem egy olyan játék, amit űzni lehet. Főleg, most ez furán fog hangzani, de főleg fehér emberként amúgy sem az atletikusság dominálja az ember játékát. Szerintem ez érthető, hogy valaki ráadásul úgy vonult vissza, hogy azért tavaly még elpattogtatott elég jól.
Igen, hát náluk azért alapvetően, aki labdába akar rúgni az NBA-ben, ott muszáj iszonyú gyorsnak lenni, tehát az a gyors izomzatnak működnie kell. Ha lassulsz annyit, akkor nem csak Ginobili, de mondjuk Tony Parker is már gondban van, tehát kell az a első gyors lépés, vagy az a sebesség, amivel a kedvezőbb fizikai alapadottságokkal rendelkező színesbőrű játékosokat mondjuk meg lehet verni egy-egyben, vagy egy-kettőben is akár. Úgyhogy nekem nagy kedvenc volt Ginobili, egyrészt ugye, hogy az argentin sportban azért nem sok minden volt sikerágazatként itt az elmúlt 6 évtizedben, ugye amikor Athénban ott voltak és sikert értek el, akkor azt hiszem, hogy 50 év után nyert Argentina újra olimpiai bajnoki címet, tehát elég komoly fegyvertény volt nekik, és odahaza is, még úgy is, hogy nem játszott Argentinában hosszú éveken keresztül, ott is óriási kedvenc volt, nekem is az egyik személyes kedvencem, úgyhogy őt búcsúztatjuk ezzel a mostani podcasttel. Tőletek pedig búcsút veszünk, és tényleg várjuk a hozzászólásatokat, mert a legutóbb említett alkotói válság az továbbra is fennáll. Úgyhogy jelezzétek, hogy milyen formát tudnátok a dupla-tripla podcastnek elképzelni, hogyan folytassuk. Dani, köszi szépen, nektek pedig sziasztok!